Harmadik fejezet. Azt a bontás után Quentint a káplán, aki nagyon megszerette a skót ifjú társaságát, fölvezette a saját szobájába, talán azért is, hogy a lüttichi kalandjáról még tüzetesebben kihallgassa. A szoba ablaka a kertre nyílt, és Quentin figyelmesen tekintett körül, mintha valami iránt tájékozódni szeretett volna. Észrevette ezt a káplán is, aki azt ajánlotta, hogy menjenek le a kertbe, majd bemutatja vendégének azokat a ritka növényeket, amelyekkel a püspök kertjét benépesítette. Ez az ajánlat Quentinnek éppen kapóra jött, mert találkozott abbéli hő óhajával, hát ha fedezhet föl a kert valamely részén olyan helyet, egy torony, vagy erkély ablakot, mint például a Plessy-i vendégfogadó torony ablakát, ahonnan életjelt adhatna magáról Izabellának, vagy legalább megpillanthatná őt, ha csak egy pillanatra is. Miközben az ablakokat, erkélyeket és tornyokat mustrálgatta, bizony csak fél füllel figyelt Quentin a káplán szavaira, aki a ritka növényekről tartott neki szakszerű előadást. Ekkor hirtelen harangjelzés vágott a káplán szavaiba, akit alig hanem valami hivatalos teendő szólított az irodájába. Sűrű bocsánatkérés között távozott tehát a káplán, biztosítván Quentint arról, hogy ha kedve tartja, bármeddig len időzhet a kertben, többé senki sem fogja őt háborgatni. Csak ugyan. Quentin élt is az alkalommal, és fejfájást adva ókul a szabad levegőn óhajtott maradni, amit a káplán is helyeslően vett tudomásul. Könnyű elképzelni, hogy amidőn Quentin az épület valamennyi ablakát, tornyát, erkélyét és minden zegét zugát alaposan szemügyre vette, ne vette volna észre azt az ablakot is közelében annak a kis ajtónak, amelyen át Márton Komorna a cigányt, legalább ennek állítása szerint, a két grófnő lakosztályába vezette, aminek valódiságát azonban eddig elé még semmiféle jel nem igazolta. Eközben beesteledett, és Quentin maga sem tudta, hogyan úgy érezte, hogy jó lesz távozni a kertből, mert hosszas itt időzése és szemlélődése bizony még gyanút kelthet. Már éppen távozni készült, amikor valahonnan a magasból egy halk köhintés hangja ütötte meg a fülét. Föltekintvén a magasba észrevette, mint nyílik ki egy ablaküveg, amelyen át egy fehér női kéz nyúlt ki, és egy levelet ejtett le a fal tövében nőtt Rosmarin bokorlábához. Az az óvatosság, amellyel ezt a műveletet végrehajtották, arra késztette Quentint, hogy épp oly óvatossággal járjon el, mikor azt fölemeli és elolvassa. A kertbe az épület két szárnyának ablakai nyíltak, az óvatosság tehát nagyon ajánlatos volt, de volt még a kertben aféle mesterséges szikla barlang, amit a derék káplán nagy előszeretettel mutatott meg Quentinnek. A lejtett levélkét fölkapni, azt elrejteni, és azzal ebbe az elrejtett barlangba visszavonulni egy pillanat műve volt. Itt azután mohón bontotta föl az illatos levélkét, amelynek tartalma hangzott pedig ekként. Azt, amit az ön szemei oly merészen kifejeztek, az én szemem talán túl hamar észrevette. Az igazságtalan üldözés vakmerővé teszi az áldozatát, és így jobb, ha átengedem magam egy valaki hálájának, mintsem, hogy sokak üldözésének legyek a tárgya. A szerencse trónja magas sziklán áll, a bátor férfi azonban nem riad vissza annak megközelítésétől. Hogyha ön vállalkozni akar arra, hogy valakivel jót tegyen, aki maga is sokat mer, akkor legyen ön holnap korán reggel ezen a helyen, egy-egy fehér és kék tollal a kalapja mellett. Közelebbi értesítést ne várjon. Az ön csillagzata, azt mondják, nagy tettekre rendelte önt, és hálás szívvel ajándékozta meg. Isten áldja! Legyen hű, pontos és elszánt, és ne kételkedjék szerencséjében. A levélhez egy gyűrű volt mellékelve, amelynek sima gyémánt lapjára a Croy család címere négyszög alakjában volt belevésve. Az első érzés, ami Quentin szívében a levél átolvasása után támadt, az elragadtatás, a büszkeség, a gyönyör érzése volt, amely őt a csillagokig emelte. Majd elszántság cselekedni, vagy meghalni és dacolni ezernyi akadállyal, amelyek közte és vágyainak tárgya között merednek. Ilyen érzések között távozott Quentin a kertből, és tért vissza a kastélyba, ahol megint csak fejfájást adva okul, hogy ne kelljen a püspök személyzetével közösen étkeznie, visszavonult a szobájába, s a lámpát meggyújtva sokszor, nagyon sokszor átolvasta még azt az illatos levélkét, és csókolta meg azt a szép és értékes gyűrűt. Csak hogy minél jobban elgondolkozott Quentin ezen az örvendetes eseményen, annál inkább érezte, hogy lassanként egy kínzó gondolat keríti őt hatalmába. Az a gondolat ugyanis, hogy ez a nyílt vallomás nem mutat olyan nagy gyöngétségre, amely összeegyeztethető volna azzal a romantikus imádattal, amellyel ő eddig Isabella személyén csüngött. Igaz ugyan, hogy alig merült föl lelkében ez a gondolat, Legott elfojtani igyekezett azt, mint ahogy megfojtaná a párnája alá lopódzott kígyót. Hát megérdemli-e Isabella tőle azt, hogy megrója azért, mert magas társadalmi állásáról leereszkedett hozzá, ő hozzá, aki a szemét sem merte fölemelni rája. Vajon az a körülmény, hogy tette ezt Isabella egy olyan férfival szemben, aki az ő életüket mentette meg, már magában véve is nem jogosítja-e föl arra, hogy az általános érvényű szokásoktól e tekintetben eltérjen. És különben is. A saját esetéhez hasonlót ismerő már a krónikákból. Épp most olvasta ebből a kézzel írott könyvből, hogy egy alacsony sorból származó apród mint jutott ranghoz, vagyonhoz és címhez egy magyar királyleány szerelme által, aki szerelmének hasonló módon adott kifejezést, mint most neki ez az illatos levélke. Az a magyar királyi hercegnő így szólt. Én szép Leventém, áldjon az ég. Szívem s lelkem érted ég. E három csók a vallomás, 500 font lesz a ráadás. És ugyanerről a történetről a magyar király így nyilatkozott. Ismertem sok oly lovagot, kinek rangot Hájmén adott. Így áltatta magát Quentin, és hitette el önmagával, hogy ezt az illatos levélkét csak ugyan Isabella gróf kisasszony írta, és ezt a cselekedetét most már nem csak hogy megértette, hanem meg is bocsájtotta neki. Most azonban, miután ezt az aggodalmát szerencsésen leküzdötte, a helyébe egy másik, talán még kínzóbb lépett. Hájreddin, ez a gonosz, áruló cigány, az ő számítása szerint legalábbis 4 óra hosszat töltött a grófnők lakosztályában. Vajon ez a levélke is már nem az ő cselszövényének az eredménye? Vajon nem valami alattomos csapdát akar-e számára előkészíteni? És nem volt-e valószínű az az eshetőség is, hogy ezt a csapdát a cigány éppen azért állítja föl az ő számára, hogy Isabellát a püspök és az ő védelme alól kivonja? Erre a felvetésre őt az a körülmény is feljogosítja, hogy az a vállalkozás, amibe ez a gonosz lelkű, Istentől elrugaszkodott cigány belefog, nem lehet tisztességes és nem végződhetik jól. Ilyen és efféle gondolatoktól eltelve Quentin álmatlanul töltötte az éjszakát, és már az első harang szóra, sőt, még annál is hamarabb talpon volt és lesietett a kertbe. A kalapja mellett természetesen ott lengett az a bizonyos fehér és kék toll. 2 óra hosszat várakozott hiába, amíg végre abból az ablakból, amely a kisajtó fölött volt, amelyen át Márton komorna Hájreddint a grófnök lakosztályába bebocsájtotta, halk lant pengetés hallott. Isabella alakja jelent meg az ablaknál, teljes szűzies szépségében, félénken elfogadottan, de szívélyesen üdvözölte őt, és mélyen elpirulva az ő hódolat teljes köszöntésére, majd becsuppodott az ablak, és a gyönyörű látomány eltűnt. Az illatos levélke hitelességét íme ez a jelenet is igazolta, most már csak a következményekre volt kíváncsi, amelyekre vonatkozóan azonban sem a levél, sem Isabella most utalást nem tett. Közvetlen veszedelemtől ez idő szerint félni tehát nem kellett, mert a püspök védelme alatt biztonságban tudta mind a két hölgyet. Ő tehát megelégedett azzal, hogy állandóan a közelükben időzik és készenlétben várja a parancsukat. Ám de a sors másképp akarta, és sokkal hamarabb rendelte ki lázas tevékenységre, mint ahogy ő gondolta. Schönwaldba való érkezésüknek immár ez volt a 4. éjszakája, mely után Quentin elhatározta, hogy a következő nap reggelén egyik kísérő szolgáját visszaküldi Lajos király udvarába, mégpedig nagybátyjához, a Báláfléhoz, és a testőrség parancsnokához, Crawford Lordhoz intézett levéllel, amelyben bejelenti, hogy a francia király szolgálatából kilép. Jogos és nyomos okot talált ő abban a titkos utasításban, amelyel Hayreddin cigányt a nyakára küldték, amivel életveszedelembe juttatták nem csak őt, hanem a védelmére bízott hölgyeket is. Ezzel a lépéssel tehát a becsület ellen nem vétett. Ezzel az elhatározással tért Quentin éjszakai nyugovóra, és álmát rózsás ábránt képek népesítették be, álmodozva a viszonzott boldog szerelemről. Éjszaka azonban álmát különös zaj zavarta meg. Hirtelen fölült ágyában és hallgatózott, eleinte azt hitte, hogy alig hanem messziről jövő vihar orgonája zúg a fülébe, de jobban figyelve most már tisztán kivehette, hogy nem a haragvó elemek harci zaja ez, hanem embereké, mégpedig dühös, ordító, kiabáló embereké. Kiugrott az ágyból és az ablakhoz rohant, az ablaka a kertre nyílt, ott pedig minden csendes. Az egyre erős bödő zajból most már azt is megállapíthatta, hogy az a kastélyt ostromló tömegtől származik. Hamar felöltözködött, magához vette fegyvereit, és már éppen rohanni készült, mikor kopogtattak az ajtaján. Miután Quentin nem válaszolt rögtön, az ajtót valaki kívülről benyomta, és egy férfi nyitott be a szobába. Miután még sötét volt, csak a hangjáról ismerte föl, Hayreddin a cigány. A cigány pisztolyt tartott a markában, és a kezében lévő égő kanóccal egy lámpát gyújtott meg, amelyet a kebeléből vett elő.
A sorsod horoszkópjának beteljesülése a most csak egy pillanaton múlik, szólalt meg nyomatékos hangon a cigány.
Te gazember, rivalt rá Quentin. Árulással vagyunk minden oldalról körülvéve, ha pedig árulás van, ebben neked is részed kell, hogy legyen.
Te most félre beszélsz, felelte nyugodtabb hangon a cigány. Én még senkit soha meg nem csaltam, kivéve, ha az reám nézve előnnyel járt. Akkor hát miért csalnálak én meg éppen téged, kinek megmentése jóval nagyobb hasznot jelent számomra, mint a pusztulása? Hallgass, reám, én a javadat akarom. A lüttihiek föllázsadtak, a sakállas vatkan áll az élükön. A földühödött és sámbelileg túl súlyban lévő lázadókkal szemben a püspök hadereje gyönge. Ha tehát meg akarod menteni a grófnőt és a saját jövődet, akkor kövess most engem nevében annak, aki neked azt a gyémánt pecsét gyűrűt küldte, amelybe három leopárd van belevésve.
Követlek, felelte Quentin habozás nélkül. E hölgy érdekében mindenféle veszedelemmel kész vagyok szembeszállni.
Amerre én vezetlek, azon az úton veszedelem nem fenyeget. Főtéve, ha olyan küzdelemben nem bocsátkozol, amihez neked semmi közöd. Avagy van-e közöd ahhoz, ha a püspököt, vagy ahogy ők mondják, a pástort levágja a saját nyája? A köves tehát te nyugodtan és óvatosan, fékezd a harcsi vágyadat és bízd magad az én ravas okosságomra. Hálámat így lerohatom, te pedig grófnőt kapsz feleségül. Kövess tehát!
Nem bánom, követlek, Hayreddin, de hogyha áruláson érlek, fogadom, hogy a fejed a törzsettől legalábbis három rőfnyire fog elgurulni.
Különböző folyosókon és lépcsőkön végig haladva mindketten hamarosan leértek a kertbe, amely e pillanatban még csöndes volt, de a kastély túlsó oldaláról fölhangzó lármából most már tisztán kivehető volt a tömeg fenyegető kiáltozása, és a hangos lüttich és vatkan tábori jelszó, még a püspöki katonák soraiban asszonyunk Szűz Mária vedd oltalmadba a mi püspök urunkat zúgott föl, ami arra mutatott, hogy a jóval csekélyebb számú püspöki őrség keményen harcol a lázadók tömegével. Bármennyire égett is Quentin a harci vágytól, most minden gondolata Isabella felé szállt, kinek kétségbe esése e harci zaj hallatára rettentő lehetett. Türelmetlenül követte tehát a cigányt, aki ezúttal valóban komolyan vette hivatását, és viselkedésében Quentin nem észlelt semmi gyanút keltőt. A hölgyek lakosztályába vezető ajtó Hayreddin halk jeladására e pillanatban kinyílt, és sűrű fekete fátyollal
Az akkori hollandi nők szokásához hasonlóan eltakart két hölgy jelent meg a küszöbön. Quentin az egyik hölgynek tüstént oda nyújtotta a karját, aki azt görcsösen szorította magához, míg a cigány a másik hölgyet fogta karon, és elindult vele a kert falának ajtaja felé, amely a sánc árokra nyílt. Nem messze ettől a kis ajtótól volt kikötve az a csónak, amelyet Quentin is igénybe vett már, mikor a kastélyból távozott. Mikor a mély árok túlsó partjára átjutottak, az ostromló tömeg öröm újongása jelentette, hogy a kastély eleste minden pillanatba bekövetkezhetik. Quentin meg nem állhatta, hogy föl ne kiáltson. Miután vállalt kötelességemnek eleget tettem, és a hölgyek biztonságban vannak, én magam visszatérek a kastélyba, hogy részt vegyek az én vendéglátó uram és püspököm védelmi harcában, hogy legalább a nyomorult lázadók közül néhányat elhallgattassak. Az a hölgy, akinek karja most Quentin karján remegett, szó helyett gyöngét szorítással adta tudtára, hogy a kötelessége őt most itt tartja vissza, és ez fontosabb, mint a kastélyvédelme. A cigány már haragosan kimondotta a véleményét.
Hát, ezt nevezem én keresztényi őrületnek? Ha visszatérni a halál vesedelmek közé akkor, amikor a serelem és a szerencse a menekülést követelik? A tovább, azt mondom, tovább innen, ami gyorsan csak lehet. Amott, a sűrű bokor mögött lovak várnak reánk.
De hiszen én csak két lovat látok, jegyezte meg Quentin, aki a holdfénynél megpillantotta a lovakat.
A gyanúkeltés nélkül több lovat nem tudtam előteremteni, felelte a cigány. De különben is, nincs szükség több lóra. Gyorsan Tongres felé kell lovagolnotok, mielőtt azt a zsutat is veséjeztetik a főkelők. A Márton itt marad velem, a mi karavánunk mellett, amely neki régi ismerőse. Márton ugyanis szintén az én törzsömből való cigánynő. Meg kellett ezt neked most vállanom, mert Márton azért tartoskodott közöttetek, hogy a terveimet előmosdítsa.
Márton, kiáltott föl most a grófnő, ilyetten a lefátyolozott másik hölgyre nézve. Hát ő nem az én rokonom?
Nem, ő csak Márton a komorna, felelte nyugodtan Hajraddin. Ha bocsássátok meg nekem ezt a kis csalást, nem volt annyi bátorságom, hogy azt a sakállas vatkant mind a két Kroy grófnőtől megfossam.
Nyomorult áruló, kiáltotta Quentin szintén magán kívül a dütöl. De most még nem késő, nem lehet késő, megyek vissza, hogy kiszabadítsam Emmeline grófnőt.
Emmeline grófnőt?
Hebegte a lefátyolozott hölgy elcsodálkozva.
Hiszen Emmeline fogja a te karodot, és köszöni neked hálásan, hogy megmentetted.
Hát mi ez? Mi történik itt? Kiáltozta Quentin egy pillantás alatt kitépve magát Emmeline grófnő karjai közül, és pedig éppen nem azzal a finomkodó udvariassággal, amilyet abban az időben a hölgyek méltán elvárhattak volna lovagjaiktól. Hogyan? Hát Isabella grófnő a kastélyban maradt. Akkor hát ég veletek!
Quentin visszafordult, és már rohanni készült, de Hajraddin elé állt.
Hallgass meg hát, mondotta a cigány, hiszen a halálba rohansz. Hát akkor mi az ördögnek viselette az idősebbik hölgy színeit, a fehér és a kék tollat? Ha van ám neki nagy hozománya, vannak égserei, aranyai, és mind ezek fölött igénye egy egész grófságra.
A cigány azonban hiába marasztalta Quentint, aki most tőréhez nyúlt, hogyha éppen kell, hát azzal csinál magának utat.
Akkor hát csak menj, szólt a távozó Quentin után a cigány. Menj, te őrült, és hogyha csak ugyan van, ördög, hát kísérjen utadon.
Quentin ezt már nem hallhatta, mert mint a szélvész rohant vissza a kastélyba, Hajraddin pedig a grófnőhöz fordult, aki a szégyentől, a félelemtől és a csalódástól lesújtva aléltan hanyatlott a földre.
Itt a valami félreértés történt, lady,
vigasztalta a cigány Emmeline grófnőt.
De jöjjön csak velem, majd gondoskodom én önnek különb legényről, mint ez a tejfölös sájuskót, és hogyha egy nem elég, hát lesz akár 20 is.
Emmeline grófnő azonban sokkal szenvedélyesebb nő volt, hogy sem őt így könnyedén meg lehetett volna nyugtatni, s a cigányt elnevezte mindennek, csak jónak nem.
A mondja csak, lady, egy szóval, hogy cigány, jegyezte meg cinikusan Hajraddin. És ezzel az egy szóval mindent megmondott? Te szörnyeteg ember,
rivolt Rea a grófnő.
Te azt mondottad nekem, hogy a csillagokban van megírva, hogy belőlünk egy pár lesz, és rávettél engem arra a levélírásra. Ó, én bolond!
Hát erre most már kársót vestegetnünk, felelte szemtelenül a cigány.
Engem megtévesztett az önök keresztény udvariassága, és azzal vége? Csak annyit mondok, hogy kövessen engem, grófnő, és jegyezze meg, hogy a sírást és az ájulást nem sem vethetem.
Én egy tapottat sem tágítok erről a helyről,
felelte a grófnő kemény hangon.
Ördög és pokol, kiáltott föl szemtelenül a cigány.
Önnek velünk kell jönnie? Vagy a sisi talán, hogy olyan emberre van dolga, akinek lelki furdalást okos, ha önt mestelenre vetkőzteti, és a fához kötözve a sorsára bízza?
Nem addiga, kiáltott föl most Márton a komorna.
Ebbe már én is beleszólok. Nem engedem, hogy a grófnőnek bántódása essék. Nekem is van ám késem, és jól tudom forgatni. A grófnő jó asszony, abár egy kissé bolondos. Ön pedig, grófnő, keljen föl. Mindössze egy kis tévedés történt, de mégsem közömbös ám, vajon az ember épp bőrrel menekül-e meg a halálos veszedelemből. Ó, abban a kastélyban ottni, besokan vannak, akik kincseket adnának érte, ha az ön helyzetébe lehetnének?
Alig fejezte be ezeket a szavakat a komorna, a kastély felől dörgő diadal ordítás, majd az ijegység kétségbe esett kiáltozása hangzott föl.
Hallja csak, grófnő, mondotta Hajreddin. Adja hálát a zségnek, hogy a zsön a gyönge sípjának abban a pokoli hangversenyben nem jutott serep. Hallgasson rám, és higgyen nekem, a csillagok beváltják ígéretöket, és ön talál még derék férfit a maga számára?
Teljesen megtörve és csüggeteg lélekkel adta át magát a sorsának Emmelány grófnő. Testi és lelki kimerültsége oly nagyfokú volt, hogy ellenállás nélkül rábízta magát erre az egymáshoz méltó párra, Hajreddin cigányra és Márton cigányleányra, akik szemtelenül folytatták istentelen beszédjüket egymás között, amiből a grófnő egyetlen szót sem értett.
Hát mindig mondottam, hogy a te terved kivihetetlen, Hajreddin, mondotta Márton. Hogyha te a fiatal grófnő tudtad volna összeboronálni a skót ifjúval, akkor számíthattunk volna a hálájukra is, és állást is kaphattunk volna a kastélyukban. Hanem azt a szép ifjút ezzel a vén bolondos nővel összehozni.
Ha, Ritzbach!
Vágott közbe a cigány.
Téged már kereszténynek keresteltek? Ennek az ostoba népnek a sátrában nevelkedtél, és a babonáiban is ostozol? Hát az ördög gondolhatott arra, hogy az a tejfölyös sájus kót azért a néhány estendei kor különbségért olyan nagy lármát csap. Amikor pedig ez a házasság gazdagságot jelentett volna számára, azután pedig azt a semérmes józsa leányzót nem lehetett volna ám ilyen könnyen rávenni, mint ezt a serelmes természetű grófnőt, aki most itt lóg a karunk között élettelenül és tehetetlenül, akárcsak valami gyap józsák. Ezzel a grófnővel ez a bolond skót serencsét csinálhatott volna, míg ellenben, ha Isabellával kezd ki, hát magára usította volna a Margrófot, a burgundi herceget, a francia királyt, szóval mindenkit, aki azt a jogot követeli magának, hogy Croy gróf kisasszony kezével rendelkezhetik. A nyívesső csét tévestett. Hát vége. Ezt a hölgyet pedig elvisszük a sakálas vatkanhoz, aki azóta már alig, hanem jól evett, ivott, és ilyen állapotában alig, ha fog különbséget találni az ifjú és az öreg grófnő között. Fő tehát, Rizba, és bátorság, az a ragyogó Aldebarán csillagotni még mindig arról tanúskodik, hogy a puszta gyermekeinek sorsát ő intézi.